press conference.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint Önök is értesültek róla, nemrégiben egy közös magyar-román kormányülésre került sor, és ennek a kormányülésnek kettős célja volt. Az egyik legfontosabb, hogy demonstráljuk a jó viszonyt a két ország között, a másik pedig, hogy megtaláljuk annak a módját, hogyan segítsük a magyar kis- és középvállalkozókat abban, hogy megvethessék a lábukat a román piacon is. Egyre több magyar céget vonz ugyanis Romániába az ottani olcsó munkaerő, a kedvező befektetési klíma, valamint az, hogy a közeledő EU csatlakozással várható, hogy Romániában is egy felfutás, egy gazdasági prosperitás következik be, és bővülni fog a fogyasztás is. A szakértők szerint ma körülbelül 350-400 millió euróra tehető a tőkebefektetések értéke, amelyet magyar befektetők Romániában fektettek be. Ezzel Magyarország a rangsorban a 13. helyen áll, és az összes romániai befektetések értékének ez körülbelül 3%-át teszi ki. Szakértők azonban figyelmeztetnek arra, hogy a helyzet nem ennyire egyszerű, akármilyen impozánsak is ezek a számok, tudni kell, hogy a bejegyzett vállalkozások közül több mint 1000 nem is igazán működik. Ezek a kis vállalkozások többnyire valamilyen családi vagy baráti beszélgetésből kipattant ötlet következtében születtek meg. Beszélgetés során a felek úgy gondolták, hogy érdemes lenne valamilyen vállalkozást alapítani egy jópofa üzleti ötletre, de aztán a későbbiekben nem igazán működtek ezek a cégek, és elmulasztották törölni őket. Tehát papíron léteznek ugyan, de a valóságban nem. Eddig problémát jelentett, hogy mindkét ország, mind Magyarország, mind Románia kisvállalkozói és középvállalkozói meglehetős tőkehiánnyal küzdenek, és annak érdekében, hogy segítsék őket új vállalkozások megalapításában, a két kormány egy közös befektetési alapot hozott létre. A befektetési alapnak egy 3,5 milliárd forintos kerete van, amelyből olcsó hitelt lehet igényelni, vagy tőkét bevonni egy újonnan induló ígéretes vállalkozásba. Mint említettem, ez azért is nagyon előnyös, mert a kis- és középvállalkozásokat segíteni, hiszen a Romániában befektetett magyar tőkének majdnem 90%-a mindössze 10-15 nagy magyar cég kezében van, és jóval kisebb arányt képviselnek a kis- és középméretű cégek. Miért számít Románia vonzó célpontnak a magyar befektetők számára? Természetesen az első és legfontosabb ok az, hogy könnyen kiismerik ott magukat, hiszen a magyar származású román állampolgárok segítségével könnyebben szót értenek. És sok szempontból úgy mozognak, mintha otthoni terepen járnának. Hasonlóképpen vonzóvá teszi Romániát az, hogy tavaly januárban egységes 16%-os társasági adókulcsot vezettek be, ami alacsonynak számít, és az áfa is egységesen 19%-os, amit a magyar befektetők szintén kedvezőnek tartanak. Különösen, hogyha a helyzetet összehasonlítjuk a magyarországival, ahol még távolról sem sikerült ilyen eredményeket elérnünk. A romániai GDP 2006 első fél évében jelentősen növekedett, jóval meghaladva a várakozásokat. 7,4%-kal növekedett a tavalyi 4,1% után. A nettó átlagjövedelmek szintén több mint 5%-kal emelkedtek, de még így is csak havi 250 eurót tesznek ki, ami rendkívül alacsonynak számít. Kevesebb, mint fele a magyar átlagjövedelemnek. A fogyasztást tekintve szakértők szerint a következő időszakban jelentős felfutás várható, akár évi 30%-kal is növekedhet a romániai fogyasztás. Vonzó célponttá teszi még Romániát az is, hogy mióta Románia EU csatlakozása biztossá vált, kisebb a politikai rizikója az ottani befektetéseknek. Tehát kevésbé kell félni attól, hogy valaki odaviszi a pénzét, és aztán egyik napról a másikra esetleg elúszik a befektetése, vagy államosítják azt, amit be ő pénzt tett eddig. Ugyanakkor továbbra is komoly gondot jelent a romániai piacon általános korrupció és a bürokrácia, a lassú ügyintézés. Gyakran hivatkoznak a befektetők az olcsó munkaerőre, mint az egyik jelentős vonzerőre. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy onnét is elég jelentős az elvándorlás. Az elmúlt években már tapasztalható volt egy elvándorlási hullám a képzett munkaerő tekintetében is. Különösen nagy problémát jelent ez, így egészségügyi dolgozók, faipari szakmunkások nagy számban hagyják el az országot. A csatlakozást követően Magyarországnak is számolnia kell majd azzal, hogy Romániából egy nagyobb bevándorlási hullám érkezik majd. A magyar kormány a lehetőségeinket is figyelembe véve a munkaerőpiac részleges megnyitását tervezi egyelőre. Ez azt jelenti, hogy csak bizonyos szakmákban és egy bizonyos számban kvóta alapján engedné be a hazai munkaerőpiacra Románia és vele együtt Bulgária munkavállalóit. 2007. januárjától. Azért is számítanak nagyobb hullámra, mert a romániai bérek jóval alacsonyabbak még ma a magyarországiakénál, a valóságos munkanélküliség pedig lényegesen magasabb annál a bizonyos 5% körüli rátánál, amit hivatalosan papíron kimutatnak. Az agrárnépesség 35%-os aránya mögött, tehát arról beszéltem, hogy a romániai bérek alacsonyabbak a magyarországiakénál, és a munkanélküliség jóval magasabb a hivatalos statisztikáknál. Nagyon sokan, akik mezőgazdasági termelőként tüntetik fel magukat, és ez az ország lakosságának 35%-a, valójában munkanélküliek jobb híján mezőgazdaságból élő dolgozóként tüntetik fel magukat a statisztikákban, de ez nem jelenti azt, hogy munkaviszonnyal rendelkeznek. Mindezek alapján várható, hogy sokkal nagyobb lesz ez a migrációs hullám, mint az előző csatlakozási körben volt tapasztalható, és erre itt Magyarországon is fel kell majd készülnünk. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a romániai munkavállalók célországai között Magyarország csak a negyedik helyen szerepel, az első három helyet Olaszország, Spanyolország és Németország foglalja el. Olaszországban dolgoznának legszívesebben, a potenciális kivándorlóknak mintegy 30%-a szeretne oda menni. Spanyolországba készül 22%, Németországban pedig 13%. Sajnálatos módon nem azokból a szektorokból készülnek Magyarországba kivándorolni, ahol leginkább szükség lenne munkaerőre, így például az egészségügybe nagyon kevesen jönnek, jó lehet ott vannak a legnagyobb hiányosságaink, hanem például az építőiparba fognak sokan jönni. Jelenleg is meghaladja már a 10 000-et azoknak a román állampolgároknak a száma, akik itt Magyarországon vállaltak munkát, és legálisan az építőiparban dolgoznak. Ezt a számot még jóval meghaladja azoknak a száma, akik illegálisan dolgoznak a magyar építőiparban, és hogy január 1 után hányan jönnek majd, ezt csak sejthetjük, minden esetre a tervek szerint egy kvótarendszer fogja átmeneti időre korlátozni a bevándorlást. Köszönöm a figyelmet! Számokkal hogy sikerült boldogulni? Jelentett nehézséget?
Én most improvizáltam, mert nem értem rá, és nem ismertem.
Nem ment?
Egy-két egyszerűsztem, hogy ment. Azt kell
nézni, arra már szinkronnál nincs idő, hogy még azt is mellé írjuk. Maximum a szám, és abból is akkor érdemes, hogyha több számjegy és nehézségünk van a visszaváltásnál, de hát igazából az az egyszerűbb, ha nem kell leírni, hanem minél gyorsabban mondani és megszabadulni tőle. Jelentettek-e a fogalmak nehézséget? Tessék? Ja?
Az angol nyelvének
hát itt előtte megbeszéltük azért a legfontosabb dolgokat.
Nem, alapvető nyelvek.
Aha. Jó. Jó, hát nem tudom, én most nem tudtam hallgatni a társaságot, úgyhogy Robertnek adom át a szót.
Okay, I managed to listen to everyone apart from Imre. I'm sure Livy managed to listen to you.
Okay.
Okay, well, I just concentrated on everyone working into English. Okay, so I started off, I just went round in order actually, so I started with Horty. Oh. You don't remember the beginning?
It was just arról volt szó, hogy egyre több magyar céget vonzanak a lehetőségek Romániába. Ennek kapcsán volt ez a közös kormányülés, hogy megkönnyítsék a kis és középvállalkozók számára az ottani befektetéseket. Fölállítottak egy alapot, blablabla.
You started off fine. Just a few things that I think you could find a better way of saying. When Zsuzsa was talking about how much there is in terms of investment by Hungarian companies, I presume, you said all Hungarian investments, it's about, and then the figure. Now, I think I would probably put a verb in the middle there and say Hungarian investment totals, and then the figure, or amounts to, or something like that. And you got yourself tied up somehow, I don't know, in this particular part of the speech when Zsuzsa was, I think, giving the figures about how much there is invested in Romania. And again, it was a similar construction. It's 300 million euros of Hungarian investors in Romania. So Hungarian investors have invested 300 million euros in Romania. Yeah. So it's a case of order, I think. The idea is there, and it was clear to me what it meant, but it just, I would never have said that. I would have turned it around the other way. Yeah. Another thing was, the situation is not as good as it looks like. Now that like at the end, you don't need. Yeah, the situation is not as good as it looks. Yeah. And just one other thing. Something was happening to find a solution, or the summit, to find a solution for helping Hungarian SMEs. A solution to help, I think. I'd say, yeah, find a solution to help Hungarian SMEs. Yeah. Okay, then I moved on to Aggie. Who's at number two? It's going okay. I think, as well as saying create companies, I think the most natural thing to say would be start up or set up or establish, yeah, rather than create. Sounds a bit.
És a startup az lehet főnév is, a new startup.
Okay, then I move round on to Dorka, and I think I got you at a good moment. It seems to be going pretty well, I thought. Good. A couple of things. There are many Hungarian minorities in Romania. Now, I don't think you can say that. You can say there is a sizable Hungarian minority, but you can't say Hungarian minorities, plural. Yeah. And this is something that was common to lots of people. It's articles, when to use the and when not to use the. And I know it's horrible in English because sometimes there's a rule, another time there isn't. With VAT and income tax and things like that, you don't need to use an article. You just say VAT is 19%, or corporate tax is 16%, I think it was. You don't need an article with it. Yeah. But if you're talking about wages, you do. So the average wage is whatever it was. Yeah, it is horrible, it's very confusing, and I don't know a quick fix solution to say this is how you do it. Yeah. Okay. So Jofi, you suffered a bit from that as well. Compared to Hungarian minimum wage, well, not compared to the Hungarian minimum wage. The consumption will grow. Consumption, you don't need a the normally for ideas, economic theories and ideas, you don't normally need the. Imports will increase, exports will go down, consumption will go up. Yeah. Okay. And I got netto average wage from you as well. It sounded like it. Maybe I'm wrong. Was it net? Did you say net, do you think? No? No? Well, maybe I imagined it. I'm sure you said that. Okay. I'm sorry. My apologies. Okay. But, yeah, the articles were wrong a couple of times. Okay. Then I moved on to Zhuzhe. There were a couple of times, Zhuzhe, with labour force, that you used labour force where I would have just said labour. Like last year, there was a great flow of labour force. There was a great flow of labour. A larger influx of labour force, or just a larger influx of labour. But you were quite right in saying Romania has a labour force. That was one of the attractions of the cheap labour force. It actually came out as a free labour force. I think the Romanians would probably not be too happy about that. They want to get paid. But I'm sure you meant to say cheap, but it was just a slip of the tongue. But there were some very good parts of what you were doing when you were using, you know, just the right word for certain things. Like when you're talking about quotas and so on. That was really good. You said agricultural workers, which was the right thing, and then the second time around you said workers of agriculture. Yeah. Agricultural workers. And I just wondered as well, in the figures, about how many Romanians want to go to different countries. What was the percentage with how many want to go to Germany?
I have to check.
13, I thought.
Thirteen. Yes.
Right. Okay.
22 to Spain. 30 to Italy.
Right. And 13 to Germany.
Yes.
Yeah. I got 12. So you're in the right kind of ballpark, but not quite. Did you write down the figures as they came up?
No.
No.
Yeah, I didn't get them.
And you didn't get them. Well, there's a reason for that. So I'd say. Did you have a piece of paper with you in the booth?
I had, but I tried not to write it down.
Right.
It's good, and it didn't work.
Sometimes it's all very well if you think it's, you know, just one figure and you think, oh, I'll remember that. But you never know what's coming next. And perhaps Zhuzhe would then have gone on to talk about these percentages. Or maybe someone would have asked a question and said, talking about this percentage. And then it's always good to have them written down, because you can go back to them and save yourself more work in the long run. So it's difficult at the moment because you're trying to juggle lots of balls at the same time. But I'd say note down the figures, it's worth it. Definitely worth it. Yeah. Because then sometimes, if there's a 22% and a 13%, sometimes the 22 gets kind of merged in with the 13 and I get 12. Because there's a 2 in one and then 1 in the other. Yeah. Okay. And then I just listened to Orchie for the very end. Yeah. And I'll be a bit contentious. I don't know if I... You can say thank you very much for your kind attention. You could, yeah. It's good. I just think that I just say normally just thank you very much. I mean, yeah. I know in lots of other languages you'll say the thank you very much for your attention. But it's kind of implicit. I think most of the time I just say thank you. For me it sounds slightly labouring, I'm going a bit too far, saying thank you for your attention. In some, yeah, some circumstances, maybe. But don't be afraid just to say thank you. You're not missing anything out. Thank you. Yeah.
Thank you, Robert.
Well, so sometimes you might want to put in the thank you for your attention. Thank you very much for your kind attention.
That's
it's maybe
nice.
Going a bit
way
too
nice.
Far. Yeah.
Okay. Jó, hát akkor be is fejezzük mára. Mindenkit megdicsérek, mert ez most nekem is egy jó visszajelzés. Most egy kicsit olyan külső szemmel próbáltam mindenkit értékelni, és úgy érzem, hogy jelentős fejlődés tapasztalható, úgyhogy csak így tovább. A blatt, ez a bizonyos beszéd, ami mindenkinek megvan, egy példány belőle, tehát akkor abból lehet készülni. És mindenkit megkérek arra, hogy egy-egy beszéddel készüljön, mégpedig most én adom meg a témát is. Dorka, demography, bármi, ami ebbe a témakörbe tartozik, erről egy 4-5 perces magyar beszédet kell összeállítani, úgyhogy az elején össze tud foglalni két mondatban a tartalmát, és megadni azt az egy-két kifejezést, ami ehhez tartozik. Olyan kulcskifejezések, ami a téma szempontjából különösen fontos, akkor is, hogyha esetleg nem fog elhangzani. Zsófi, employment, bármi, ami ezzel kapcsolatos. Tehát nem kell teljesen általánosságban beszélni róla, lehet egy konkrét helyzetről vagy konkrét témáról is beszélni, de a bevezetőben az alapszókincshez általánosságban fontos kifejezéseket kell megadni, tehát nem csak azt, ami a beszédben elő fog fordulni. Legalább egy 8-10 olyan kifejezés, ami hozzátartozik a téma szókincséhez. Magyarul. Magyarul kell a beszédet, de a kifejezéseket nyilván angolul is. Hát. Igen, Livi, Afrika. Így amblok, hogy Afrika, lehet az ottani segélyprogramokról, egészségügyi helyzetről, a fekete afrikaiak halálozási rátájáról, bármiről, ami Afrikával kapcsolatos. Aztán majd rotáljuk a témákat. Kihagyjuk a klímaváltozást, mert arról rengeteget beszéltünk, meg az energiát. Nutrition lesz a következő téma. Bármi, ami ezzel kapcsolatos, az egészséges étkezés, a GM food, biofarm, minden, ami ezzel kapcsolatos. Tehát egy konkrét beszéd legyen, de a szókincs az legyen 8-10 alapszó. Ötös az Áginak könnyű dolga lesz, ez egy blikfangos cím, a Changing Lifestyles. Valami, ami ehhez passzol. Felgyorsuló élettempó, vagy a lelassuló, a slow food divata, és így tovább bármi, ami az életstílusok változásaihoz illeszkedik. Hatos, philanthropy. Lehet beszélni a jótékonykodó milliárdosokról, lehet ezekről a nagy gigaprojektekről, itt a Gates-féle, meg a többi. Lehet különböző, lehet egyet kiválasztani, egy olyan szervezetet, amelyiknek a tevékenységét ismertetni akarod. És ehhez is a kulcskifejezések 8-10. Végül pedig Imre Civil Society. Itt szintén lehet az NGO-król, akár magyarországiak, főként ugye magyar fókuszú legyen, mert hát magyarul kell ezt előadni, de az alapszókincsben itt is a kulcskifejezések szerepeljenek. Hogyha Szelinek... Igen, Szelit se hagyjuk ki ebből a jóból. Van egy olyan, hogy Magyarország nemzetközi szemmel, ez akkor azt jelenti, hogy egy kicsit a kinti sajtóban kell keresgélni, hogy újabban mi jelent meg Magyarországgal kapcsolatban, lehetőleg ne az 56 kapcsán tartott hőzöngések, hanem inkább valami gazdasági vonatkozású hír, milyen esélyünk van az eurozónához való csatlakozásra, milyen a gazdasági helyzet, politikai helyzet, tehát ehhez kapcsolódóan Magyarországról. És akkor Szeli ezt majd angolul mondja, és ezt magyarra fordítjuk. Többiek pedig magyarul. És hát mindenki úgy csinálja, hogy amit el fog mondani, ahhoz egy ilyen jó egyoldalas vázlatot készítsen a maga számára, tehát ne a háttéranyagként használt cikket próbálja meg itt valahogy összerakni.